Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Magyar György ügyvéd, az ellenzéki előválasztásban közreműködő civil választási bizottság elnöke. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Hogy alakult végül a menetrend eddig? Pálinkás József végül leadta, vagy nem is adta már le?
Nem tudta leadni a kellő mennyiséget, tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat, ő maga sem lepődött meg, mondta, hogy ez rendkívül nehéz, pedig amikor mi kialakítottuk a szabályokat, azt gondoltuk, hogy 20 000 érvényes szavazás ajánlás összegyűjtése országos szinten nem lehet nagy akadály. De hát úgy látszik, ők még túl frissek ahhoz, hogy a közvéleményben nincsenek úgy beágyazva. Valóban ő nem adta le, és volt még egy fiatalember 7. indulóként, aki már menet közben kiugrott, és azt mondta, hogy neki sem megy ez a gyűjtés. A többiek pedig, akik esélyesnek minősülnek, könnyedén megugrották ezt az akadályt.
Volt valami technika abban, hogy mennyit kell leadni, hogy a biztosan ellenőrzötten érvényes szavazatmennyiség meglegyen az országgyűlésén is, túl szokták gyűjteni a biztonság kedvéért?
Nagyon jó a kérdés, mi magunk is azt javasoltuk, és ez a bevett gyakorlat, hogy körülbelül 20%-kal tessenek többet leadni, mert előfordulhatnak hibák, vagy valaki nem jól töltötte ki azt a bizonyos ajánlóívet, adatokban lehet eltérés, mi ezt szúrópróbaszerűen ellenőriztük, és általában többet adtak le, ilyen körülmények között, ha volt egy pár érvénytelen, akkor az kiesett, de a 20 000-et megütötte. Azt kell még elmondanom, hogy erről születik egy határozat, az Országos Előválasztási Bizottság határozatot hoz minden elfogadott jelölt relációjában. Ez nyilvános, ez nagyon fontos az egész előválasztás relációjában, nagyon fontosnak tartjuk a nyilvánosságot és az átláthatóságot, és ott meg lesz az, hogy ki pontosan hány ajánlólapot adott le, ezek közül hányat fogadtak el, és hány volt olyan, amit vissza kellett utasítani. De jelentettem, hogy az 5 miniszterelnök jelölt relációjában gond nélkül megtörtént a 20 000 érvényes ajánlás.
Jellemző érvénytelenségi okokat találtak-e?
Nem. Nem, elírások lehettek, meg olyasmik lehettek, hogy egyik a másikára nagyon emlékeztetett, és ezeket akkor kivettük. De amelyik világos és egyértelmű volt, és bőven meghaladta a 20 000-et, gond nélkül elfogadtuk, hiszen nekünk tényleg nagyon fontos az, hogy sokan vegyenek részt, és sok jelölt legyen. Tehát ez egyforma szempontok, nem akartuk ezt akadályozni, és miután visszaérésekre nem találkoztunk, kifogáspanasz e tekintetben nem érkezett, majd most gondolkozunk azon, hogy megerősítjük egy kicsit itt a panaszok vizsgálati felületét. Az Országos Előválasztási Bizottság, a Civil Választási Bizottságra, tehát mi ránk bízta a panaszok és kifogások kezelését, elbírálását, ezt mi most összerakjuk, és azt gondolom, hogy amikor a választás elindul majd, tudja, szeptember 18-ától, akkor előfordulhat az, hogy maguk a választók panaszkodni fognak, kifogásokat fognak előteszni, és ezeket mi megpróbáljuk megint a nyilvánosság és az átláthatóság vonatkozásában fair módon kezelni.
Eddig a Civil Választási Bizottsághoz nem jöttek semmilyen úton panaszok, amiket kellett volna vizsgálni?
Volt egy pár átirat, elsősorban ilyen szereptévesztések voltak. A civilek oldaláról érkeztek olyan megkeresések részünkről, jelölőszervezetektől is, és induló emberektől is, hogy álljunk ki az érdekükben, mert hogy a pártok az ő megítélésük szerint nem veszik őket egyenlő fajsúlyban figyelembe. Ez azért szereptévesztés, mert a Civil Választási Bizottság nem annyira a civilek érdekkörében lépett föl, hanem a civilek társadalmasítási feladatát hajtja végre, tehát az a legfontosabb, hogy ez az előválasztás a lehetőségekhez képest jelentős embermennyiséget mozgasson meg, aktivizáljon, tematizáljon és legitimáljon. Tehát mi nem tudunk annyira a jelöltekkel és a jelölőszervezetekkel foglalkozni, meg is mondom őszintén, nem dolgunk, a mi elsődleges célunk az előválasztás etoszának és a hitelének a biztosítása, amit társszervezeteink ezért dolgoznak társadalmi munkában, nem kevés ráfordítással, abból a célból, hogy az előválasztás mint olyan, ami egy tanulási folyamat része, ugye, hiszen országosan most próbálkozunk ebben először, zöggenőmentesen, tisztességesen lebonyolódásra.
De az volt a panaszok magja, hogy volt civil szervezet, amelyik azt érezte, hogy a megegyező ellenzéki pártok őket nem engedik be a megegyezés belső körébe?
Hát, ha ennyire leegyszerűsítjük, akkor voltak ilyen tartalmú megjegyzések, ezért mondottam én azt, hogy itt a pártoknak kell fellépni, és a jelölő szervezeteknek. Ezek a döntéseket a pártok hozták, és mi azt szoktuk mondani, legalábbis nekem ez nagyon tetszik ez a válasz, a felelősség is az övék. Tehát, hogyha nem tudják kellőképpen szélesíteni a választási kört, vagy nem akarják szélesíteni bármilyen okból, akkor ennek a következményeit náluk kell keresni. Mi a civil választási bizottság e vonatkozásban nem tudunk rájuk hatni, annyit tudunk csak segíteni, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy az előválasztás gyönyörűsége éppen abban rejlik, hogy nem húzunk jelentős korlátokat.
Többes jelölést találtak-e nagy számban, amikor egy személy több jelöltre is leadta a szavazatot, ami, ha jól emlékszem, nem volt egyébként tilos?
Nem szavazat, ajánlás.
Ajánlás, bocsánat.
Tehát ezek az ajánlások valóban egyértelműen akarnak hasonlítani a nagy választáshoz, és miután ott is megengedi a jogszabály, hogy valaki többet jelöljön, többet ajánljon, ez itt is így történt, és igen, előfordult, hogy valaki több helyen eljelölt, és még a miniszterelnök jelöltek is megtették ezt gesztusból, ugye hát ezt hallottuk a médiában, hogy egymás javára aláírtak. Ennek az az üzenet értéke, nem kell szerintem magyarról magyarra lefordítani, hogy elfogadják egymást. Szövetségre léptek, együttműködnek, és amit már mondtunk, és nagyon lényegesnek tartok, aki nem nyeri meg az előválasztást, az beáll a győztes mögé. Ez is ezt üzeni. Támogatlak, indulj el, és akkor döntsenek a választók.
Az összegyűjtött, de le nem adott aláírásokkal foglalkozik valamelyik előválasztási szervezet?
Nem. A leghatározottabb válaszom az, hogy nem. Mi körülbelül 21 ezerig számoltuk az irodákban ezeket a leadott szavazatokat. Most a miniszterelnök jelöltekről beszélünk, ugye? Az ő vonatkozásukban 21 ezer körül megálltunk, valamikor a gép túlfutott 22 ezerig, de ott megvolt az érvényes kellékmennyiség. Nekünk teljesen mindegy volt, hogy az illető hányat gyűjtött, mennyit nem gyűjtött. Annyi még fontos esetleg, hogy ezeket az ajánló íveket, azt mi nyomdakész állapotban bocsátottuk a jelöltek rendelkezésére, és egy ilyen miniszterelnök jelölt a 10 ezer labból fakadóan 80 ezer ajánlást tudott praktikusan összegyűjteni, aztán ez oldódott, és amíg valaki kért pótlapot, kapott pótlapot, nem úgy, mint a nagyválasztáson, ahol tudja, 10 ezer forintot kérnek egy lapért, utána el kell vele sorosan számolni. Nem, ezek azonosíthatóak voltak, tehát hamisíthatatlanok voltak az ajánlóívek, és aki kért, még kapott. Én azt könnyen el tudom képzelni, hogy ilyen számháború meg politikai verseny okán az egyikőjük azt jelenti be, hogy hamarabb összegyűjtöttem, a másikójuk azt jelenti, hogy nekem sokkal több volt, mint a kelleténél, de nekünk ezt hivatalosan nem kell értékelnünk. Azt hiszem, ennek nincs jelentősége, hogy ki a szimpatikusabb, és ki a népszerűbb, és ki lesz az ellenpolgárok számára elfogadhatóbb, esélyes, azt majd eldönti az előválasztás. Erre van kitalálva.
De ha nincs szigorú elszámolás ezekkel az előválasztási nyomtatványokkal, akkor ezt most a pártok saját hatáskörben őrizhetik. Ez mindig érzékeny kérdés szokott lenni, hogy egy olyan papír, amin választópolgár adata van, annak mi a sorsa?
Ezekre mi odafigyeltünk, és az ajánló ívek hátsó oldala általában tájékoztatta az összes aláírót, hogy mi a sorsa az ő adatainak. Ebben maximálisan nevet, lakcímet és telefonszámot lehetett azonosítani, de nyilvánvalóan nem volt a soros elszámolás következtében ezek leadhatóak, de mindenki közös felelőssége, és mind a hat párt közös felelőssége az adatkezelés és az adatkezelési szabályok betartása. Mi civil választási bizottság kifejezetten a tisztességre és a jogi háttérre is odafigyelünk.
Összességében azt látják-e, hogy hány választó adott jelölést, magyarán hány embert mozgatott meg az előválasztás?
Ezt csak generálban tudom mondani, 2-3% az érintetteknek, tehát ez nagyon fontos szám, de pontos számot egyrészt nem mondhatok, másrészt nem akarok mondani. Az biztos, hogy ez jó jel, sok embert megmozgatott, és ha igazak azok az előadások, én ezeket természetesen sosem ellenőriztem, hogy valaki 60 ezeret meg 80 ezeret összegyűjtött miniszterelnökként, akinek pedig 400-at kellett összegyűjteni, az pedig annak háromszorosát, négyszeresét is összegyűjtötte, ez majd jelentkezzen az eredményben. És sporthasonlattal élve teljesen mindegy, hogy az edzésen valaki hány 11-est rúg be, hogyha a nagy meccsen elrontja.
De ugye ezt 60 ezeret, azt 2x30 ezer emberrel is meg lehet csinálni, hogyha az a 30 ezer ember minden helyen kétszer ír alá. Meg még lehet ezen matekozni hosszan, így nehéz kiszámolni, hogy hány embert mozgatott meg?
Ez nehéz, de én arra számítok, és ez nagyon lényeges, hogy ez az online szavazási lehetőség nagyon nagy módot ad és lehetőséget arra az ajánlást, csak személyesen lehetett, kedves szerkesztő úr, leadni. Az illetőnek a saját kezével kellett hitelesíteni, önnön maga adta magát önként, következésképpen az online szavazás álláspontom szerint az fel fogja oldani ezeket a korlátokat. Ma már hiszen a pandémia sajnos megtanított bennünket egy kicsit jobban használni ezeket az eszközöket, ugye? Könnyebben, még vidéken is, máshol is kevésbé felkészültek. Könnyedén tudnak ma már regisztrálni mondjuk oltásra, ugye? Vagy bejelentkezni egy online oktatásra, gyereket képeznek, stb. Stb. Most már én úgy gondolom, hogy ez az online szavazás át fogja ütni ezeket a korlátokat, és bízom abban, hogy legalább 5%-nyian részt fognak venni magán az előválasztáson, ami az európai és a nemzetközi sztendernek megfelelő szám. Nekünk az a indulás, hogy 2019-ben, amikor volt a főpolgármester előválasztás, azt magunk szerveztük, intéztük, ott is megjelent az 1,4 választópolgárból 70 ezer, tehát az 5%-ot hoztuk. Én azt gondolom, hogy ez most is meg lesz országos szinten.
Választásra jogosult polgárok 5%-a az a szint, amiről azt mondják, hogy ez rendben van körülbelül?
Hogy ez sikeres. Sikeres, igen. Ezt lehet mondani, hát hogy kiszámítjuk, mi jogászok nem nagyon tudunk számolni, de azt hiszem az 400 ezer részvevőt dokumentál, ha 8 millió választópolgárból indulok ki. És van még egy novum itt, ugye? Az fontos, hogy azok is szavazhatnak, akik majd tavasszal töltik be a 18. életévüket. Az egyik jelölő szervezet ezt kérte.
A Momentum.
Igen, a többiek pedig ezt elfogadták, következésképpen, tehát még szélesebb lesz a merítés.
Ugye ez a miniszterelnök jelölt jelöltekre vonatkozik. Az egyéni képviselői jelölteknél él olyan szabály, hogy ott helyhez kötött a szavazó polgár?
Igen, ez nagyon fontos. Hát neki helyben kellett ezt a 400 ajánlást megszerezni, a miniszterelnök jelöltnek pedig országosan. Tehát Nagykanizsán, Szegeden, Budapesten mindenhol gyűjthették, és a legkisebb faluba is. Az egyéniek relációjában pedig le van bontva a 106 egyéni választókörzetre. A 106 egyéni választókörzet lakója, ha elmegy a sátorba, vagy kimegy hozzá a mobil autó, akkor leadhatja a szavazatát, de az ottani bizottságnak fel kell, hogy mutassa a lakcímkártyáját és a személyazonosságát azonosítani. Online módon ez úgy történik, ha érdekli a nézőket, vagy a hallgatókat, én gondolom elmondom.
Nézők is.
Nézők is, hallgatók is, igaz. Magyarul mindenki, aki akar élni ezzel a demokratikus, gyönyörű szép intézmény használatával, akkor fölmutat egy arcképes igazolványt, legyen ez mondjuk a jogosítványa vagy a személye, fölmutatja a lakcímkártyáját, tehát hogy abban a körzetben él és állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik. Ezért például külföldön nehéz szavazni, mert ott nem nagyon van meg az állandó magyarországi lakcím. Következésképpen ezt egy gép rögzíti, videóklip visszaigazol, és az illető elveszti a személyiségét. Lesz egy QR kódja. Innen kezdve a kód szavaz, egy helyről csak egy szavazatot fogad el a szerver, és nem lehet vele semmilyen formában visszaélni. Mi az adatokkal nem élünk vissza, és a választó is aláír egy olyan nyilatkozatot, hogy tudomásul veszi az ezzel kapcsolatos szabályokat.
Az nyilvános, hogy ezt a rendszert, ami az adatot, személyes adatot QR kóddá alakítja, milyen szervezet, milyen platformon, milyen szoftveren üzemelteti?
Igen. Ez nekünk a civil választási bizottságnak van sok-sok tagszervezete. Az egyik ilyen tagszervezetünknek az a neve, hogy a Hang. Talán hallottak már róla, ők elérik a választókat, most is van 400 ezer partnerük, akivel egyéb témákban is, petíció témában, stb. Tartják a kapcsolatot. Ők lettek felkenve azzal a feladattal, hogy biztonságos szerver hátteret biztosítsanak, és ők lettek felkenve azzal, hogy a különböző online felületeket megnyissák. Már ha fölmegyünk az előválasztás.hu-ra, amit ők kezdtek üzemeltetni, vagy amit az ORVB üzemeltett, ez az előválasztás 2021.hu, minden információ és tájékozódás megkapható. Egy ilyen rádióműsorban ezt elmondani szerintem unalmas lenne, de a minden érdeklődő gond nélkül utána mehet ennek. Most kezdődik, hogy így mondjam, a tánc időszaka. A tánc alatt azt értem, hogy holnapra minden egyéni jelölt megkapja az elfogadó nyilatkozatot, tehát hogy akinek meglett a szavazatszámlálásból származóan az ajánlások mennyisége is indulhat, az fölkerül a szavazólapra. Aki fölkerül a szavazólapra, őre lehet szavazni majd szeptember 18 és 26-a között. Ezt akkor online formában is megteheti, már kint vannak a tájékoztató ívek, föl lehet menni rá, és mindenki könnyedén bejelentkezik, és gond nélkül X-el az ottani jelöltekre, vagy a miniszterelnök jelöltekre, akiknek ez az első fordulója, ugye tudjuk, és azoknak, akik lesznek, a miniszterelnök jelölteknek lesz második forduló, októberben mert arra gondolunk, hogy az első fordulóban az 5 érvényesített jelölt közül nem fogja senki sem megszerezni az 50% plusz egyet, tehát nekik egy második fordulót rendezünk a legjobb 3 eredményt elért részére.
Mindenképpen a legjobb 3 eredményt elért kerül be a miniszterelnök jelölti előválasztás második fordulójába?
Igen.
Mi történik, hogyha valaki a legjobb 3 eredményt elért jelölt közül időközben visszalép?
Akkor ketten maradnak, vagy egyedül marad valaki. Semmi nem történik, és az is érdekes lesz, ugye, hogy aki nem került be a ilyen értelemben a második fordulóba, az hogyan fog tovább kampányolni. Mit fog nyilatkozni, kinek a szavazatát fogja erősíteni, ő és a tábora és a szimpatizánsai, milyen nyilatkozatokat tesz, hogy ő szerinte ki lenne alkalmas kihívója majd Orbán Viktornak. Ezzel szoros összefüggésben a két forduló között szintén egy jelentős kampányra kell számítani. Lesznek miniszterelnök jelölti viták, és már most, ami egyik tagszervezetünk által, úgy hívják, hogy tabumentes országmentés, jelentős jelölti viták bonyolódnak és zajlanak, mert az a célunk, hogy a választópolgár maga az előválasztás előtt ismerje már meg a jelöltet, akár személyes jelenléttel, akár online közvetítés által.
Mi történik akkor, hogyha a miniszterelnök jelölti előválasztásban a 3 legjobb eredményt elért jelölt közül mondjuk 2 lép vissza? Akkor a vonal alattiak közül 2 bejön?
Nem. Aki bekerült a második fordulóba, az bennmarad, aki kilép belőle, az kilép, nincs helyettesítés. Nincs vigaszág, mint a kajakkenuba. Tehát ezt nem lehet lejátszani, mert akkor már visszaélésekre adhat lehetőséget és taktikázásra. Mi azt gondoljuk, hogy a szavazatok megszámlálása, ami szintén civil háttér feladat, az egyik tagszervezetünk, így könnyen szépen bemutatom őket, ha nem tetszik megharagudni érte, a Számoljunk Együtt szervezetünk ott van a szavazósátrakban, ott van az ellenőrzési körben és szavazatszámlálásnál. Sok helyen van szavazatszámlálás, mert nagy ez az ország ebből a szempontból. Nem egy helyen szavaznak, hanem vagy számolnak, hanem megyei összegyűjtések születnek, majd fölkerül a központba, és ott állapítják meg a végleges eredményt, amit majd valószínűsíthetően ki tudunk hirdetni. Ám de az nagyon fontos, hogy ezek az eredmények egészen addig titkosak, ameddig határozati formában a bizottság el nem fogadja azoknak az érvényességét. Következésképpen, ha valaki ki akar maradni a második fordulóból, szíve joga, ha valaki vissza akar lépni akárkinek a javára, szíve joga, de aki a második fordulóba nem került be, annak újra játszási lehetősége nem lesz.
De a visszalépés az a teljes választási folyamatban igazából bármikor előfordulhat, azok között igen. is, akik a második fordulóban a vonal fölött ben vannak hárman?
Igen. Ez ott joga is előfordulhat, és ez előfordulhat az egyénieknél is. Ez így tisztességes megítélésünk szerint a szabályokat így alakítottuk ki, és én azt gondolom, a transzparencia rettenetesen lényeges, a nyilvánosság rettenetesen lényeges, semmit nem lehet zárt ajtók mögött és juskusban megcsinálni.
Hogyha a 3 legjobb, legtöbb szavazatot kapott miniszterelnök jelölt közül mondjuk a második és a harmadik visszalép, és marad egy, akkor is lesz választás technikailag?
Ha már nem lesz tétje hát igen. a választás. Ezt nem gondoltam még végig. A második fordulóban, ha egyetlen egy szereplő marad, én azt gondolom, hogy akkor is érdemes megcsinálni, már csak azért is, mert ez legitimál. És nagy jelentősége van, eddig is beszéltünk már a részvételi mennyiségről, számokról. Én azt érzem, hogy ha egy marad valaki a versenyben, az is örül annak, hogyha kap a hátam mögött támogatást. Hát itt van például, lehet, hogy erre majd ráfordulunk még, az egyéniek közül 8%, tehát kb. 10 helyen nincs kihívója az esélyes egyéni jelöltnek. Ott is kell rá szavazni. És nem mindegy, hogy 200 szavazatot kap, vagy 20 ezer szavazatot kap. Ez is jelent valamit. Elfogadottságot, a jövőre nézve pedig valamiféle tanulságot.
Hát igen, de nem biztos, hogy valós eredményt kap egy tét nélküli választáson, mert mondhatja a szavazó azt, hogy én odaállok, megerősítem, hogy tudja, hogy ott állok mögötte, de azt is mondhatja egy szavazó, hogy minek, ha egyébként ő a jelölt, ő nyert, menjen csak tovább, hajrá. Tehát két teljesen széttartó következtetést lehet belőle levonni, és ez a jelölt életét nem fogja megkönnyíteni.
Elfogadom én ezt, de az is elmegy szavazni, mert ő is megy miniszterelnök jelöltre szavazni. Tehát, hogyha ön mondjuk a saját választási körzetében megérkezik a sátorba, leigazolja önön magát, kap két szavazó lapot, az egyiken ott van esetleg a befutó, ugye, tehát az erőnyerő, vagy a egyedül induló, a másikon pedig a miniszterelnök jelölt. Tehát ön mindenképpen nem feleslegesen megy oda, és én azt gondolom, hogy ha már ott van, akkor arra a jelöltre vagy leadja a szavazatát, ha ki egyedül maradt, vagy nem. De hangsúlyosom, hogy nem ez a lényeg, és nem ez a jellemző. Hát 106 körzetünk van, azt hiszem pontosan 11 olyan hely alakult ki, ahol a pártok egyeztetése, vagy az erőnyerő fölénye miatt nem volt kihívó. Nem ez a jellemző.
Mennyire gondolták végig azt, az előbb azt mondta, hogy nincs taktikázás itt a miniszterelnök, vagy nem lehet taktikázás a miniszterelnök jelölti előválasztás második fordulójában. Az is végig van gondolva, hogy mi van, hogyha van a pártok között megállapodás, de a szavazatok nem ezt a sorrendet hozzák ki, és a megállapodott jelölt érdekében megszervezik a visszalépéseket úgy, hogy a végén csak egy jelölt maradjon. Ezt kizárja valamilyen szabály, vagy nem zárja ki valamilyen szabály?
Ezt nehezen tudom elképzelni, ami már eddig lebonyolódott ilyen visszaléptetés, vagy elfogadom a te jelöltedet című megállapodás, ez az egyéniekre vonatkozik. A miniszterelnök jelölteknél ezt teljesen kizárhatjuk. A miniszterelnök jelöltek komolyan veszik ezt, és a bőrüket viszik a vásárra. A politikai jövőjüket viszik a vásárra, tehát nem lehet, hogy mond hazán provokatőrként részt venni egy ilyen versenyben, és azt mondani, hogy én azért indultam el, hogy a másiknak legyek segítője vagy akadályozója. Mindenki komolyan veszi, és az ambícióikat ismerjük, de az nagyon fontos, hogy itt ez komoly megmérettetés, nem akarok szemtelenkedni, de a másik oldalon nincs ilyen. Ott nem vetélkednek, ott kijelölik a jelölteket, vagy a szervezetek jelölnek valakit, bizalmi alapon. Nálunk megmérkőznek, és én azt hiszem, ez a demokratikus, ez a tisztességes, ez a fair.
Most kampányidőszak van, hogy az ajánlásokat leadták, és megvannak a jelöltek?
Most kezdődik igazán, így látom, igen. Ma holnapra teljesen kialakul a mezőny, a miniszterelnök jelöltek már egyértelműek, az egyéni képviselőjelöltek is nagyon jól tudják, hogy összegyűjtötték, hiszen a mi információnk szerint mindenki összegyűjtötte, mindenki leadta, a 400 is 95%-ban mondhatom, hogy meg lesz mindenhol, de ezt a véglegesítést szintén a bizottsági határozattal lehet majd komolyan venni jogi alapon. És azt gondolom, hogy most kezdődik egy ilyen nyomtatási időszak, ez azt jelenti, hogy ma már írunk ugye legalább 8-át, ugye?
Igen.
Ezzel szoros összefüggésben 26-áig teljes felkészülés következik, kinyomtatják az íveket, kinyomtatják a szükséges jegyzőkönyveket, háttereket, fölállítják a sátrakat, kimennek az információk, hogy ki, hol, mikor, miért, hol található, és megy a kampány. Mondottam már, hogy mi is szervezünk egyéni vitákat, tehát az egyéni jelöltek vitáját, és miniszterelnök jelölt viták lesznek televíziókban, rádiókban is, közvetítések útján, mert én azt gondolom, hogy hiába jönnek egy oldalról itt a jelöltek, azért lesznek különbözőségek, ezek a különbözőségek pedig megjelennek habitusban, személyiségben, programban, gondolatiságban. Ez hagy tudja meg a választó, mielőtt elmegy választani.
Mi?
Ennek az időszaka következik most el, ezt mi is magunk is nagyon támogatjuk, nagyon segítjük. Nem tudom, hallottak-e már róla, de én biztos vagyok benne, hogy az Inforádió hallgatói rendkívül impulzív módon figyelik ezeket a kérdésköröket. Élni hívlak címmel mi kiadtunk egy gyönyörű szép himnikus anyagot, egy videóklipet, hagyd reklámozzam itt egy pillanatra, boldog lennék, ha az Inforádióba is lejátszhatnák, de rengeteg helyen már meg lehet hallgatni. Nagyon komoly művészek vesznek részt az előadásában, és nagyon jó a szövege, komoly rendezés következménye, mert az előválasztásra hív és buzdít minket. Nem csak előválasztásra, nagy választásra is, mert azt akarjuk, hogy az emberek vegyék észre, hogy nem lehet otthonról dirigálni. 4 évenként bele kell szólni a sorsuk alakításába. Tehát az a címe, hogy élni hívlak, ezt mi a Civil Választási Bizottság és tagszervezeteink szerveztük, barátaink közreműködésével. Én azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült. Egy nap alatt már 130 ezer hallgatás volt rá.
Említette a jogi alapot. Mi az ellenzéki előválasztás jogi alapja, amikor egy nagy általános választást azt az alkotmány meg a törvény szokott szabályozni egy országban? Anyagi törvény, eljárási törvény, egy nagy rendszer az ellenzéki előválasztásnak. Mi a jogi alapja?
Nincs. Nincs neki. Nincs neki, hát mind a ketten jogászok vagyunk, és tudjuk mi az, hogy polgárjogi társaság, tudjuk mi az, hogy következési együttműködés. Ezek megállapodási alapon történnek, a játékszabályok társasági alapon jöttek létre. ha mi leülünk társasjátékot játszani vagy kártyázni, konvencionális alapon meg szoktuk alapozni a feltételrendszert, ez így működik. Nem kell hozzá nekünk sem jogszabály, sem alkotmánybíróság, sem parlament. Ezt mi nagyon fontosnak érezzük a demokrácia szempontjából. Nincs szabályozva, de úgy vélem, hogy nem is kell. Ez tudja, a világon nagyon sokféle előválasztást képzelhető el. Legtöbb az úgynevezett zárt előválasztást, amikor csak párttagok és párthoz kötődők vesznek részt rajta, hogy kiválasszák a legjobb jelöltet, vagy elnök jelöltet. Ez a miénk egy nyílt változat, és senki nincs korlátozva abban, hogy kifejezze azt a gondolatiságot, ami benne van. Ugyanis, és ha már jogászokról vagyunk, akkor hagyd beszéljünk erről, a Fidesz voltan szíves 2011-ben olyan választógi törvényt alkotni, amely megölte a kétfordulós választást. Nem adott lehetőséget arra, hogy a indulók vagy a jelölő szervezetek megállapodjanak, koalíciós tárgyalásokat folytathassanak, mert nem volt a kétforduló között szünet, ugye, ahol ezt le lehetett folytatni. Mi annak idején éppen Karácsony Gergővel és sokakkal évekkel ezelőtt felvetettük már akkor, hogy hát ha nincs kétfordulós választás, mert hát nem tudjuk a parlamentet befolyásolni addig, ameddig nem szereznek benne többséget valamelyik oldalról, akkor kérem, csináljuk meg a nulladik fordulót, ez az előválasztás. Tehát ez az előválasztás praktikusan nulladik forduló arra a célra szolgál, hogy az ellenzéki oldalon kiegészesedjenek az álláspontok, ne forduljon elő az, ami már háromszor bukáshoz vezetett, hogy egymás ellen elindulnak, mert akkor a nevető harmadik fölényesen nyer. Plusz ennek a választási törvénynek van még egy gyönyörű szép fals felülete, lejt a pálya, győztes kompenzációban, ugye, ami azt jelenti, hogy 46-47%-nyi szavazat többséggel a parlamentben lehet szerezni kétharmados többséget. Én azt szoktam mondani, hogy a Fideszt, ha le akarjuk győzni, a saját fegyverével kell legyőzni. Tehát az előválasztás az egy nulladik forduló, utána jöjjön az igazi. A választó is, és a jelölt is tanulja meg, hogy ez egy komoly verseny, és mire eljön az idő 2022 tavaszán lehet menni választani, már mindenki tudja, hogy milyen feltételrendszerrel, és miért adja le a voksát.
Hogyha polgári jogi megállapodás az előválasztás jogi alapja, akkor mi a biztosíték arra, hogy az előválasztáson résztvevő jelölt, majd amikor jön a nagy választás, akkor be fogja tartani az előválasztási szabályokat. Nem mondhatja azt, hogy jó, hát ott én nem nyertem, de azért elindulok?
Hát én úgy gondolom, hogy a polgárjogi szabályokat mindig be kell tudni tartani. Nyilvánvalóan a politikai megállapodások bírósági végrehajtását nem tudjuk elrendelni. Igaz? Tehát ez már az úgynevezett gentleman agreement világába tartozik, és politikai kultúra kérdése. Én azt gondolom, hogy aki most aláírta az értéknyilatkozatot, mert elindult az előválasztáson, és a sok-sok papír között, tehát önéletrajz, ugye, erről már beszéltünk korábban is, vagyonnyilatkozat, nem voltam ügynök régen, stb. Belépek majd a győztes mögé, meghatározom, hogy ha nincs pártkötődésem, akkor melyik frakcióba fogok menni. Tehát olyan sok-sok nyilatkozat volt, ami alávetetti őt arra nézve, hogy ezeket az értéknyilatkozatokat és az érték saját maga által vállalt kötelezettségeket betartja, mert ha nem, önmagát diszkvalifikálja.
De kikényszeríthető ezekben a megállapodásokban, illetve dokumentumokban vállalt kötelezettség egy jelölt részéről?
Jogi felületen biztos, hogy nem. De úgy igen, hogy az illető a közéletből kiírja magát. Tehát aki most beállt ebbe a csapatba, és vállalta az előválasztáson való részvételt, mint jelölt, és jelölő szervezetként maga mögé állított szervezeteket, vállalta, hogy ennek a szabályait elfogadja, és nem indul el a nagy választáson. Ha ezt megszegi, akkor én azt gondolom, hogy politikailag végezte ki önmagát. És soha, de soha többet senki nem fogja őt komolyan venni. Ezt a mi játékosaink úgy gondolom tisztán látják, mert amikor aláírták ezeket az értéknyilatkozatokat, számítottak ennek a szankció nélküli betartandóságára.
Hogyan alakult a részvétel az előválasztás ajánlás gyűjtő szakaszában? Amikor legutóbb talán júliusban beszélgettük, akkor mi csak találgattuk azt, hogy hány olyan egyéni választókörzet lesz a 106-ból, ahol csak egy, hány olyan, ahol kettő, hány olyan, ahol akár több is. Végül mit mutat a kép?
Hát 265 jelölt maradt állva, az egyéniről beszélünk most, és abból 11 helyen nincs verseny. Mert az illető mögött vagy megállapodtak, vagy úgy gondolták a helyiek, hogy az nekünk is jó jelölt. Következésképpen ezt meg kell engedni, ez belefér, túl azon, hogy azért a mi ellenzéki pártjainknak nincs nagyon sok felesleges kiadni való költsége, sem emberi, sem anyagi erőforrás nem áll maximálisan rendelkezésre, így is túlvállalták magukat, és túlköltik magukat, mert komoly költségek vannak itt a logisztikában, stb. Stb. És kell tartalékolni a nagy választásra is. Az erőforrásaikat egyesíteni kell. Voltak adományok, voltak alapítványi hátterek, és én azt gondolom, hogy itt az anyagi és az emberi erőforrások egységét lehet majd jól érvényesíteni. Tehát visszatérve az alapkérdésre, a jelölőszervezetek és a jelöltek is abban érdekeltek, hogy a lehető legjobb eredményt úgy érjék el, hogy ez a nyilvánosság jelenlétében teljesen fair módon bonyolul.
És a 11 ilyen felüli 106-hoz képest maradékban pedig 2 vagy akár több jelölt,
igen,
3 jelölt
igen,
is van?
Igen. Azt hiszem, ha jól emlékszem, 50 helyen van 2, és a többi helyen több, mint 60 helyen 3, vagy még annál is több. Ismerek olyan területeket, ahol 5-en indulnak. Tehát én azt mondom, hogy ez a tisztességes. Az, hogy a pártok elkerülték időnként egymást, az annak oka lehet az is, hogy az erőforrásai korlátosak, másrészt pedig elfogadják a meglévő jelöltet, arra nézve, hogy az az ő érdekeiket is fogja tudni képviselni.
Hogyan folytatódik most tovább? Ez már a kampányidőszak, és utána pedig jön maga az előválasztási aktus?
Pontosan. A szeptember 18-án kezdődik, és 26-áig tart. Ez alatt az időszak alatt, ez 9-10 nap, mindenki elmehet online vagy offline szavazni, leadhatja a szimpatikus megfelelését. A lényeg tehát, amiről már beszéltünk, hogy helyi jelöltre csak helyi lakos szavazhat. Miniszterelnök jelöltre bárki bárhonnan, csak azonosítania kell önmagát, és ilyen körülmények között a számítástechnikai háttér rögzíti a szavazatait, összeszámoljuk őket, és én úgy gondolom, hogy az eredményhirdetést meg tudjuk ejteni egészen biztonságos, visszaellenőrzött módon. Ha nagyon szoros lenne az eredmény, gondolom ez lesz a következő kérdés, akkor szükségszerűen újra számolunk, és addig számolunk, ameddig valakinek egyet több nem lesz. Újra indítani ezt a választást valószínűleg nem kell.
Érvényességi küszöb az bárhol van-e a rendszerben? Vagy ha valakire egy szavazat jön, és azzal nyer, akkor ő nyert?
Hát körülbelül erről van szó, egyet többet kell kapnia, mint a többinek, következésképpen akkor ő lesz a győztes. Vannak más módszerek, és én nem zárom ki, hogy ez változni fog. Én el tudom azt képzelni, hogy nem csak 4 év múlva, hanem bármilyen időközi választáson, vagy önkormányzati választáson kipróbálhatunk más módszert is, például a preferenciális választás lehetőséget. Ne csak azt jelölje meg valaki számára, ki a szimpatikus, hanem ki a második szimpatikus, ki a harmadik szimpatikus, ki hajlandó egyikről másikra átszavazni. Ez Londonban ez tökéletes módon lebonyolódott, lehet, hogy ki fogjuk ezt is próbálni. Most a 6 párt konszenzusa ebben maradt, és miután ők olyan döntéseket hoznak, amikhez egyhangúság kell, tehát ha voltak is különböző javaslatok, akár a mi részünkről, akár mások részéről, azokat csak egységben lehetett elfogadni, és a konszenzus úgy szólt, hogy itt most egy forduló lesz az egyénieknek, és aki egyre többet kap, az megnyeri. Feltételezem azt, hogy ez egy tanulási folyamat, feltételezem azt, hogy a tapasztalatokat le fogjuk tudni szűrni még ebben az esztendőben, és a nagy választásokra már tisztán fogunk menni, és ha mégis van mód és lehetőség máskor is előválasztást szervezni, akkor az itt szerzett tapasztalatainkat szeretnénk felhasználni.
Technikainak tűnik a kérdés, de ezzel fognak a szavazók találkozni. Hogy fognak kinézni a szavazólapok? Egy lap lesz a miniszterelnök jelöltek nevével, a másikon a helyi képviselők versenyének állása? Egy lapon lesznek mindenki?
Ketten lesznek, 2 színű lesz és 2 lesz. Különböző színű lesz, nem lehet összekeverni. Ez a megszámlálásnál is fontos, meg a szavazatok leadásánál is fontos. Tehát ha én behúzok egy miniszterelnök jelöltet, azzal tisztában kell lennem, hogy még helyben nem szavaztam. De hogyha helyben szavaztam, akkor még azzal nem szavaztam a miniszterelnök jelöltre. Tehát mi azt akarjuk, hogy egy kalap alatt mind a 2 szavazatot leadják az emberek, dobják be az urnába, és a számoljuk együtt, mint tagszervezetünk pedig összes aktivistájával ezt fogja összesíteni, egy-egy urnát kinyitnak, és megszámolják, szétcsoportosítják, hát ahogy ez törvényszerűen elő van írva, teljes körű fegyelemmel és figyelemmel, és a jogszerűség betartásával. A bizottsági tagok és az ellenőrök ezt odafigyelik. A jelölőszervezetek is küldenek jelölteket, már úgy értem delegáltakat, ugyanúgy, mint a nagyválasztáson, ennek a tisztességét bárki bármikor vizsgálhatja, ellenőrizheti, mert mi nem akarjuk azt, hogy olyan feltételezések lennének, hogy hátunk mögött megegyeztek, vagy leállt a szerver, és ezáltal más döntés születik.
A színek eldőltek már, hogy a miniszterelnök jelölti lap lesz színes, az egyéni meg nem színes? Vagy az is színes lesz, csak más?
Nem figyeltem oda, de két szín lesz, talán kék az egyik és sárga a másik. De megmondom őszintén, nem akarom hallgatókat félretájékoztatni, az annyira mély technikai, hogy ebbe én már nem bonyolódtam bele.
Mikorra lesz kész az a paksaméta, amit nyilván idő lesz majd szétküldeni az ország olyan területeire, ahol lesz fizikai szavazás? Az sem teljesen világos héten. Még, hogy hol lehet jövő fizikai héten. Szavazás?
Ez jövő héten megtörténik, ezen a héten szerdán, mivel a szerda van, akkor kérem szépen, ez 9-e éjfélig kell leadnunk a nyomtatási anyagokat, 10-től a nyomdai munka megkezdődik, és akkor van idő, ugye? Megcsinálni, utána pedig logisztikai feladatként eljuttatni. Eljuttattunk mindent eddig is. Ajánlóíveket eljuttattuk, a bizottságokat megtalálták a jelöltek, akik érdeklődtek. Mindenki utolérhető ezeket az információkat, ezeken a honlapokon keresztül minden érintett megtalálja, megkapja. Arról is lesz tájékoztatás, a másik tagszervezetünk, a nyomtas, te is minden 106 egyéni választókörzetben saját lapot szerkesztett, olyan, mint 106 kis inforádió lenne, és eljuttatja az emberekhez azokat az információkat, amik a szavazáshoz kellenek, sátorhelyeket, sátrak nyitvatartását, utolérhetőségét térkép segítségével, és az online szavazás technológiáját. Mindenki megkapja azt a szükséges információt, ami neki a szavazatának leadásához fontos lehet.
Látják már, hogy hol lehet fizikai, tehát sátras előválasztási szavazási fordulót tartani, igen. Hol nem?
Kijelölték ezeket a helyeket minden választási körzetben, a helyi bizottságok és a helyi irodák ki meghatározták azokat a helyeket, mint hogy mi is 2 évvel ezelőtt csomó pontokon helyeztük el a sátrakat, tetszik rá emlékezni, Moszkva téren, Nyugati téren, stb. Csak hát a fővárosban ez sokkal egyszerűbb, mint egy ilyen szép nagyvárosban, országban.
Online szavazásra hol érdemes sort keríteni? Szokták mondani, hogy ahol van nagy sebességű internetelérés. De hát az egész országban elég sok helyen van.
Igen, igen, ebben is nyújtunk segítséget, és az előregisztráció is nagy segítség, mert akkor az illető már csak gombot nyom, és már szavazhat is, amikor megnyílik a 18-ától számított szavazási időszak. Már előregisztráció is lesz. Mondottam, hogy az A-hang nevezetű tagszervezetünk biztosítja itt a hozzáférést és a technikát.
Ha hogyan számolják, az első előválasztási forduló eredménye az urna meg szerver zárástól számítva, mikor lesz meg? Nyilván a két adatmennyiséget össze kell vezetni.
Hogy ezt én is kérdeztem, a mi hozzáértőink, a Számoljunk Együtt szervezet tagjai azt mondották, hogy már fölkészültek, edzéseket megtartották, képezték már magukat, és folyamatosan továbbképzésen vesznek részt. Ez egyesítés eredménye 27-én kezdődik meg a szavazatszámlálás, és azt gondolom, hogy aznap délután estére eredmény is lehet, de eznek még hivatalos formát kell adni, ugye hát a bizottságnak el kell fogadnia, és határozatot kell hoznia. Én azt képzelem, de ez csak egy képzelmény, hogy nem feltétlenül fogjuk a hivatalos bejelentéseket megtenni, előzetes adatok lesznek, már 27-én, és 28-án gondolom délelőtt 10 órakor egy sajtótájékoztató keretében lehet hivatalos eredményt hirdetni.
Második forduló egyéni választókerületi versenyben lesz, vagy ott az nyer, aki a legtöbbet kapja?
Így van. Aki nyerte, hagy vigye.
Aki nyerte, hagy vigye, szavazategyenlőség esetén meg újra számlálás.
Igen.
És pont.
Igen. Addig számolunk, még nem lesz különbség.
Jogorvoslatokat ugyanilyen rövid határidővel kell benyújtani?
Igen, ez is nagyon hasonlít a nagyválasztásra. Mi nálunk a civil választási bizottságnál van egy jogászcsoport, azzal foglalkozunk, hogy a kifogásokat, vitákat eldöntsük, elbíráljuk, első fok, másodfok, jogorvoslat, a TASZ mögöttünk van, adja a szakmai hátteret, bárkinek kifogása vagy megkérdezni valója van, tudunk fekete vonalon, vagy úgy mondjuk ezt gyorsított vonalon információkat adni, népszerűen mindenki ismerni fogja azt a telefonszámot és azt az e-mail címet, ahol be tudja nyújtani a kifogásait, panaszait és elképzeléseit. Nekünk, civil választási bizottságnak van erre rendszeresített különálló telefonszámunk, és van erre a célra rendszeresített e-mail címünk. Ezt már most is elmondhatom, az a neve neki, hogy civil választási bizottság, 2021@gmail.com.
De a civil választási bizottság fogja meghozni a döntést, vagy előkészíti, és az országos előválasztási bizottság a pártdelegáltakkal hozza meg a döntést?
is-is. Tehát vannak olyan kifogások, amik nem feltétlenül jogi természetűek, például az, hogy csúnyán nézett rám az egyik bizottsági tag, tehát ezeket könnyebb lekezelni, és aminek érdemi döntéshozatali van, ott megtartjuk a jogorvoslati formulát, amiben tudunk egységes álláspontot elfoglalni, megkaptuk ezt a hatáskört, ez fontos, ugye, a civil választási bizottság, és jogvita esetén felterjesztjük.
Az etikai típusú ügyek azok szintén a civil választási bizottságnál kezdik a pályafutásukat?
Hasonló módon az ilyen panaszokat, de hangsúlyozom, hogy a pártok civakodását azt mi nem akarjuk elbírálni. A mi feladatunk elsősorban a választói oldalról, tehát az egész civil választási bizottság fő funkciója nem a pártok, hogy így mondjam, kiszolgálása, hanem az emberek, a választók érdekében történő biztonságos kontroll és biztonságos lebonyolítási feltétele.
Ilyen ügyek akkor, mint a hatházi tót, lófejes ügy, a veszprémi vétőügye, ezek nem mennek át a civil választási bizottságon?
Nem mennek át. Erre mondottam én, hogy a politikusok jelölésével, jelölőszervezetei koncepciójával, jogvitáikkal nem a civilek foglalkoznak. A civilek, mondottam, a társadalmasítás, az aktivizálás, legitimálás és az úgynevezett tematizálás érdekkörében érdekeltek. Erre mondtam én azt rövidítve, hogy nagyon fontosak a jelöltek, nagyon fontosak a jelölőszervezetek, de sokkal fontosabb az előválasztás demokratikus tisztessége.
A kampány időszak vitáinak mi lesz a rendszere? Hol, kik, milyen részvétellel, milyen felügyel, mikor, meddig csinálják?
Egyéniben vagy pedig...
Hát mind a kettő. Nyilván a miniszterelnök jelölti valószínűleg nagyobb érdeklődést vált ki.
Persze. Az egyéniek is érdeklődést tartanak számon. Nagyon sokan jelentkeztek már, akik részt vesznek ezeken az általunk moderált és lebonyolított előválasztási vitákon, amiknek mondom, van élő közvetítése is, és interaktívak. Tehát be lehet kapcsolódni. Én magam is részt vettem már, de nagyon érdekes volt. És azt gondolom, hogy ez fölkelti az érdeklődést, mert lehet közvetíteni, vissza lehet játszani, a helyi emberek elmennek, nem csak a polgármesterek, nem csak a pártképviselők. Ami pedig a miniszterelnök jelöltek vetélkedését illeti, itt is vannak etikai szabályok. Minden miniszterelnök jelölt kijelölt egy olyan delegáltat, aki egy hattagú bizottságot hoz ezáltal létre, akik megszervezik a médiában való részvétel szabályait, lehetőségeit, időkorlátait, levezethetőségét, moderációját, kérdésfeltevés módját, stb. Ebbe a civil választási bizottság igencsak kicsit lép bele. Mi is csak nézőként leszünk ott, például az első előválasztási vitára hivatalosak vagyunk nézőként, ami az ATV-ben lesz most vasárnap. Az az első. Akkor lesz az RTL-en, lesz egy második is, az RTL-en még egy második forduló is lesz, és akkor én úgy tudom, a Klubrádió, Inforádió, mindenkik szerveznek ilyen hasonló vitákat, amik én nagyon fontosnak tartok, éppen azért, hogy a választó, mire oda jut, ismerje meg a lehetőséget.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Magyar György ügyvéd, az ellenzéki előválasztásban közreműködő civil választási bizottság elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséretik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.